60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Béki Zoltán, a mai adás műsorvezetője vagyok. Adásunkat kedvcsinálónak szánjuk az itthoni és a határainkon túli barangolásokhoz. Összeállítást hallhatnak a pusztinai magyarházból, megismerhetik a rózsák titkait, benézhetnek egy régi foglalkozást felelevenítő műhelybe. Egy idegenvezető jóvoltából megismerkedhetünk a középkori lovagok állomás helyével, és befejezésként Ady Endre szülőházába látogatunk. Helyezzék magukat kényelembe, indul a képzeletbeli utazás. Az elhangzott moldvai csángó imát Nyisztor Ilona énekelte. Kik azok a moldvai csángó magyarok? A moldvai csángók magját a kutatások szerint a honfoglaláskor vagy magyar csoportok korábbi beköltözésekor Moldvában maradt magyarok alkották. A magyar nyelv olyan változatát beszélik, amely feltehetően kapcsolatban áll a mezőségi vagy a felső tiszamenti középkorú magyar nyelvjárásokkal. Ma ez a magyar nyelv egyetlen teljesen önállóan fejlődött dialektusa. A kutatók ezt tartják az archaikus magyar nyelvnek. Miért csángók? Kalló Zoltán közlése szerint a mezőségen a fiatal kóborló legényt cángónak hívják. Az új magyar tájszótár pedig Nyíregyháza környéken a csángó szót csavargó jelentésben használják. Más elmélet szerint a csángó szó eredetileg is népnevet jelölt, méghozzá a 8 besenyőtörzs 3 kangar, másképp ejtve csangar népét. Ámenzsóka összeállítását hallhatják a Bákó megyében Pusztinán működő magyarházról.
Kedves hallgatóim, Pusztinán vagyunk, és a magyarház vezetőjével beszélgetek. Legyen szíves, mutatkozzon.
Én Nyisztor Ilona vagyok, óvonő. Hétvégén hát tanítok a gyermekeknek éneket, táncot, mindent, ami a hagyományhoz tartozik. 90-től kezdve hát mindig szerveztem a csoportot, hamaribb az öregekvel gyűltünk össze, hogy lássuk miket, milyen énekeket még tudnak, táncokat osztá. Létrejött egy fiatal tánc csoport, és akkor énekelni és tanítottam őket, és aztán, hála jó Istennek, hát évről évre, hát tanult az udvarokon is önkéntesek voltak, egyetemisták, akik jöttek Magyarországról tanítani a gyerekeket, írni, olvasni magyarul, már műnk csak beszélgetni tudjuk a nyelvet, és aztán a 2000-től hivatalosan beindult a nálunk es, hamarébb két faluban, mint Pusztinába, Klézsébe, igen, és akkor beindult, nekünk ezt a jót hozta a Európai Unió, megengedték anyanyelvünkön írni, olvasni, az román általános iskolába, tehát csatlakoztak más falvak is, és akkor nekem még könnyebb volt, mert akkor valahogy hivatalosan tanítottam ebbe az egészbe. A 2006-ban sikerült elindítani, felépíteni a Magyar Házat, a 2007-től, szeptembertől már itten tevékenykedünk, akkor abban az időben felkértek engemet, hogy legyek a házvezetője, aztán létrehoztunk a Pusztinai Házi Egyesületet, amelyiknek én az alelnöke vagyok, így itten zajlanak a magyar anyanyelvi oktatások, programok, és nagyon örvendünk, hogy van hova összegyűjjünk, ha hideg van, ha esik az eső, és nem a házoknál, és magyar oktatáson keresztül nagyon sok programokat szervezünk, mint népdalverseny, szavalóverseny, akkor tánc találkozó, mese, mondóverseny, a kézműves napokat tartunk minden esztendőben, ahol a gyermekek szőnek, akkor a étternap, a pusztinai mintákkal, és hamarabb zenetáborunk, és az idén a 8. alkalomból fogjuk megtartani, ahol a gyermekek a hangszereken tanulnak. Ez köszönheti Kobzos Kis Tamásnak, aki nincsen, Isten nyugtassa. Ismerősök voltunk, és mondta, hogy tudna ő bennünket megsegíteni. És azt mondtam, hogy úgy, hogy veszélybe vagyunk, mint a hangszer, mert énekre én tudom tanítani, de a hangszereinken, a régi hagyományos hangszereinken, mint kovákhoz, tényleg azokon én nem tudok, mert én sem tudok, nem tudok tanítani. És akkor azt mondta, hogy oldjuk meg, hogy szervezünk zenetábort. És ő jött, már Óbudai Zeneiskolának volt a igazgatója, ő jött a tanáraival, és mind vagy el.
Kedves hallgatóim, a következőkben ebből a műsorból hallanak egy részletet. Viszont hallásra, Ámen Csókát hallották.
Akkor is még csak hétvégenként az akkori tanárok Bilbok Jenő és Mr. Ilona voltak. Bilbok Jenő tanított a magyar nyelvet, és Ilona néni az énekeket, táncokat. Akkor én éppen még hatodikos voltam. Bekapcsolódtam ebbe a magyar oktatási programba, akkor még tanulóként. Aztán, hál' Istennek, két év elteltével, 2002-ben sikerült bevezetni az iskolába is a magyar órákat. Igaz, elég nehezen, mert a szülők bár megírták a kérvényeket, a tanárok és az igazgató mindig próbálták lebeszélni és visszavonatni a kérvényeket, és nem elfogadták, utána kitalálták, hogy nem elég, hogyha a szülő megírja, muszáj közjegyző előtt szépen hivatalosan megtenni, és aztán hogy nagyon nehezen 2002-ben elfogadták. És elindult az iskolába is a magyar óra, akkor még csak sajnos nulladik órába, tehát 7-8-ig tanulhatták a gyermekek a magyart. Most már 2016-ban, hál' Istennek, azt tapasztaljuk, hogy a kollégák is teljesen elfogadták, nem látnak benne semmi rosszat. Rendesen be van iktatva az órarendbe, be van írva a naplóba. Az alsó tagozaton heti 4 órában tanulják a gyermekek a magyart, felső tagozaton heti 3 órában, és ezt egészíti ki az itteni foglalkozásokat. Én tartok délutánként, illetve Ilona néni a hagyományőrző órákat a gyermekek. Örülünk, mert azt tapasztaljuk, hogy egyre több gyermek csatlakozik, összvisz 4-5 gyermek van az iskolában, aki nem kért, akinek a szülei nem kérték a magyar órát, többiek mind magyar órásak. Már az óvodások is járnak a magyar foglalkozásokra. Ezt azért tartom fontosnak, mert sajnos most már egyre több szülő inkább románul tanítja a gyermekeket. 3 évesen, amikor idejönnek a magyar házhoz, akkor látom, hogy én, amit mondok, mert otthon hallanak magyar szót, csak hogy éppen velük nem kell, nem beszél senki magyarul, ők nem kell megszólalni, nekik beszélni nem tudnak magyarul. Mire bekerülnek az iskolába, úgy érzem, hogy könnyebb a tanárnak is a dolga, meg a tanulónak is, hogyha már 3 évig járt magyar foglalkozásra. A szülők is most már egyre jobban pártolják ezt az egész programot. Fontosnak tartják, ők is eljönnek az összes programunkra, teltházas ünnepségeink vannak. És örülünk, hogy még ennyire él nálunk a magyar nyelv faluba. Pusztinai vagyok ilyen. Csak régen sokkal több gyermek volt, most is születik gyermek, csak sajnos mivel nem nagyon van munka lehetőség a környéken, rengeteg szülő, fiatal szülő, külföldön vállal munkács, van sok olyan szülő, aki elviszi a gyermeket is, és már ott tanulnak tovább.
Hallgatóink, Pusztinán vagyunk, és Mátyás Mónikával beszélgetek. Ki is ön valójában?
Én itt a Pusztinai Magyar Házban vagyok a magyar tanár. A délutáni magyar foglalkozásokat tartom a gyermekeknek. 2014-ben végeztem Egerbe az Eszterházi Károly Főiskolán énekzene és hittanári szakon, és azóta tanítok, ahogy ott befejeztem a főiskolát, rögtön hazajöttem, és azóta tanítok itthon a pusztinai gyermekeket.
Hány gyerek tanul Pusztinán?
Itt a Magyar Háznál összesen 107 gyermek van beiratkozva a magyar órákra.
Hány órában tanulják a magyar nyelvet?
Az iskolában az alsó tagozatosok heti 4 órában tanulják, felső tagozatosok heti 3 órában, és itt még a Magyar Háznál kiegészül még osztályonként 2-2 órával, illetve a hagyományőrző órákkal.
Vannak-e önkéntesek, akik segítenek Magyarországról?
Vannak önkéntesek Magyarországról, bár nem tudom mennyire önkéntesek, Petőfi Sándor ösztöndíjasak, mit tudom. Szoktak minden évben jönni Magyarországról az oktatási programba.
Köszönöm szépen, Mátyás Monikát hallották.
Mi a Csillag Énekegyüttes vagyunk, és el fogjuk énekelni Anyám Lány.
Anyám Lány, ahol voltál az este? Anyám Lány, ahol voltál az este? Anyám, anyám, ides anyám a virágos kertbe? Anyám, anyám, ides anyám a virágos kertbe? Anyám, anyám, édesanyám, virágadjom láltam. Anyám, anyám, édesanyám, virágadjom láltam. Anyám, lány, azt kínálgyom láltad. Anyám, lány, azt kínálgyom láltad. Anyám, anyám, édesanyám, az én édesemnek. Anyám, anyám, édesanyám, az én édesemnek.
Somogyi Ágnes szerkesztőtársunk nem egy kis kertben, hanem Magyarország legnagyobb rózsakertjében járt.
Hazánk legnagyobb, körülbelül 2,5 hektáron elterülő rózsakertje Budatétényben található, de különleges fajta gyűjteményét Európa szerte elismerik.
Az az értékes benne, hogy azoknak az 50-60-as évekbeli fajtáknak a gyűjteménye, ami nyugaton a legritkább. Mert ott vagy a legrégebbi fajtákat akarják bemutatni, vagy a legújabbakat.
Teljes pompájában most virágzik.
De a rózsa az nagyjából egész nyáron virágzik. A május legvége, június eleje, ez mindig a fő virágzás ideje.
A rózsák nagy ismerőjével beszélgetek, dr. Boronkai Gáborral. Hogy került ön kapcsolatba a rózsákkal?
Elég régen volt, amikor ide jöttem dolgozni, 1991-ben, és már akkor is dísznövényekkel foglalkoztam, aztán átkerültem a rózsába. És
megfejtett egy pár rózsatitkot.
Igen, hát ugye a kutatónak az a dolga, hogy kettőt megfejtsen és négyet találjon. A rózsafajták száma körülbelül a világon 50 ezer lehet. Ezt úgy átgondolni is nehéz. Az az igazság, hogy elsősorban a fajták összehasonlításával foglalkoztam. Például a színek fakulása, a lombtömeg, milyen művelésmódot érdemes annál a fajtánál elvégezni. Például érdemes visszavágni a virágait a másinál, meg egyáltalán nincs rá szükség.
Egy olyan színkavalkád uralkodik itt a zöldben, hogy valami csoda. Mindemellett a rózsának annyiféle megjelenési formája van.
Nagyon sok színre, körülbelül 65 markánsan elkülöníthető típus találtam, ami persze jóval több van, de mondjuk ebbe besorolható, és hát alakilag is körülbelül 50-60-at el lehet különíteni. Szem kell hozzám, de nehéz leírni a 60 féle piros rózsát, a teahibrid alakot megkülönböztetni, a kupa alaktól a kupát, a táltól a tálat a gömbtől.
Beszéljünk egy kicsit a kert történetéről.
Aki ezt létrehozta, ugye Már Gergely volt. 1950-ben jött a cégünkhöz, amit akkor Kertészeti Kutatóintézetnek hívtak. Két feladata volt, az egyik a termesztett rózsa kutatása, a másik pedig a gyógynövények. Volt itt egy épület, amit akkor Györgyházának hívtak. Mindenki azt hiszi, hogy faluról van szó, de nem egy épületről, egy régi kuriáról. Ez volt a disznövénytermesztés központja.
Ez nem a György villa?
Igen, így van, ez most a György villa. Óriási terület tartozott ide, nem akarok rosszat mondani, szerintem 20 hektár fölött. Ő ott egy-egy tövet szerzett mindabból a fajtából, amit akkoriban 1950-es évek Magyarországon kapni lehetett. Nyilvánvaló, hogy 50-es években azért nem volt annyi a választék. Úgy tudom, 58-on volt az első kiállítása, és néhány évvel később maga Kádár János látogatott le a kertbe, és Már Gergely oda ment hozzá, és azt kérte, hogy a felszabadulás 20. évfordulójára szeretne egy igazi nagy rózsakertet, és rábólintott.
Hú, de szerencsére.
Rábólintott. Utána aztán sok munka volt ezt keresztül vinni, sok akadályozója is volt. 1963-64-re elkészült ez a terület dr. Ormos Imre tervei alapján, aki akkor a Kertészeti Egyetem egyik tanszékvezetője volt, kerttervező.
Mondhatjuk azt, hogy lépcsőzetesen alkotta meg?
Fülnézetből ez nagyon meg van komponálva. Olyan értelemben lépcsőzetes, hogy a terület magasabb részeire helyeztük el a magas fajtákat, ezek többnyire a vágórózsák, azért a hibridek, a alacsonyabb részekre pedig a középmagas, mint ágyás rózsákat, tehát a miniatűr rózsákat. Már Gergely nem csak sok fajtát nemesített, hanem győztes fajtá is vannak, és a Szent Erzsébet emléke például aranyérmet nyert Rómában 2000-ben.
Ez nagyon nagy dolog. Na most itt láttunk a táblán 10-es évekből való rózsát.
Ezek a számok nyilvánvalóan a nemesítés időpontjára utalnak.
A nevet hogy adják?
Már Gergely nem csak a fajtára figyelt, hanem a nevekre is. Ő általa előállított fajták nevei többnyire a felvidéki és az erdélyi magyarsággal kapcsolatosak, települések.
A Rákóczi Ferencről,
igen, igen.
Aztán költőkről, írókról,
igen, igen.
Színészekről elnevezett rózsák vannak itt. Biztos, hogy nem tudja megmondani, hogy hány tő virágzik, de az, hogy mennyi van körülbelül, azt igen.
Most körülbelül 8000 tövünk lehet, és ez 1000 fajtát jelent. 1000 olyan fajtát, aminek pontosan ismerjük a származását és az adatait. És még van egy körülbelül egy 300 fajta, amelyik még kérdéses.
Hogy került vajon hozzánk a rózsa?
Először is mindenképpen őshonos. Tehát egy része azoknak a vadfajoknak, amikből a termesztett rózsa lett, az Magyarországon is él. Például a parlagi rózsa. Ilyen egy nagyon szép, talán a legélénkebb színű vadrózsánk. A termesztett rózsa azon valószínűleg Mezopotámiából származik. Egy szent növény volt. Szakrális célokra használták, illatosítottak vele. Ez a rózsa került aztán Görögországba, onnan Rómába. A római birodalomban imádták. Elterjedt szinte az összes provinciában, Egyiptomban.
Hol nem él meg?
Gyakorlatilag mindenhol megél.
Még Norvégiában is?
A vadfajok egy része északi sar körkörnyékén még megél, és a szubtrópusikig elmegy. Félsivatagokban is vannak, főképp ott sárga színű rózsák. Kifejten a trópusokon ott nincs rózsa. Nem bírt a rózsa átjutni a Szaharán sem. Nyilván, amikor már gyarmatosítások után a európaiak elterjesztették a rózsát, most már gyakorlatilag mindenhol van.
Ez egyik legkedveltebb virágfajta.
Igen, ez egyértelmű, legnagyobb presztízsű. Ebből adódóan nyilván az egyik legdrágább is, hisz nagy pénzekbe kerül egy új és jó fajta létrehozása, ez persze a vásárlónak is meg kell fizetni, de ezért cserébe egy hosszú életű, nagyon egészséges, állandóan virágzó, gyönyörű színű tövet kap.
Körülbelül hány évig él egy rózsatő?
A legrégebbi, bár igaz, hogy vadrózsá, az kb. 450 éves lehet.
Nem is gondoltam volna.
Azonban ezek az intenzíven termesztett metszett rózsák, ezek inkább 20 év, ami még ideális. Hát a futórózsák ugye erős hajtásúak, erős gyökérzetűek is. Szerintem talán 50 év lehet ugye.
50 felső határ. Nem is tudok elképzelni titokzatosabb virágot, mint a rózsa.
Igen, így van. Nem véletlen, hogy annyi monda kapcsolódik hozzá, mint ugye a szubróza. Hogy a rózsa alatt nem fecsegik ki a titkokat. És ugye abban az időben a rózsa csak egyszer virágzott, tehát azért a presztízséhez hozzátartozik a rövid élete, és ahogy ebben a rövid szakaszban nagyon illatos, nagyon szép, majd utána egy évig várni kell rá, hogy úgymond újjászülessen. Tehát ezért van a rózsa szimbolikájában a szerelem, halál, újjászületés egyszerre benne.
Ahány rózsa, annyiféle illat.
Ez egészen biztos. Fiamorú hölgyeknek valahogy nagyságrendekkel jobb érzéke van ehhez.
A rózsát sok mindenre használjuk ma is.
Így van. A természetes elsősorban máig is dísznövény, de több helyen rózsalaj előállítással termesztik. Ott óriási tömegben kell, hisz néhány milligramm rózsaolajhoz is tonnászámra kell a szirmokat.
A szíromból lehet olajat ütni?
Bizonyos szirmok desztillációjával. Például Bulgáriában, a Kazánlik völgyben, Európában ott a legnagyobb rózsal előállítás, az kifejten egy adott damaszkuszi rózsát termesztenek, amit nyilván a törökök vittek be, amikor meghódították a Balkán-félszigetet. Nagyon drága, másrészt iszonyatosan tömény, tehát nyilvánvalóan, hogy azt csak adalékanyagként érdemes belekeverni más parfümben.
Rózsa víz, az most nem is tudom, hogy az miből lesz.
Hát az általában a desztillációnak a maradékat, a mai kelet-mediterrán térségben az ilyen szent tisztító hatása van a muzulmán világban, de főleg a rómaiak használták sütemények ízesítésére és borok illatosítására. A magyar csemege rózsa, amit Magyarországról írtak le, az pont borok ecetek illatosítására használták.
Ez a fogalom, hogy csemege rózsa, ez is egy új...
Hát ez 150 évvel ezelőtt ez még gyakori volt parasztházak udvaránál, csak most már kiveszett. Tehát ténylegesen a borecetet, a bort ezzel tudták illatosítani. Beleáztatták gyakorlatilag a szirmat ezekbe. Sőt, az is előfordult, hogy magába a szőlő ültetvénybe helyezték el, mert előjelezett bizonyos betegségeket. Előbb lett beteg, mint a szőlő.
Ha egyébként mondjuk érzékeny virág a rózsa.
Kényes növény. Szinte mindenfajta más körülmények között érzi jól magát. Amit tudni kell róla, hogy a rózsa mindenképpen szereti a könnyű talajt, a levegős talajt. Mert a rózsák többsége az hegyoldali növény, ahol a természettől fogva mindig van egy kis mozgás a talajnak. A meszet az tűri, de annak is megvan a maga határa.
Akkor azért olyan szép itt Budatétényben a rózsakert, mert ez meszes talaj és laza. Van-e kedvenc rózsája?
Inkább azokat szeretem, amik különlegesek. A nagyon régi rózsákat, a nagyon tarka rózsákat, ami kicsit más, mint a többi.
Itt öröm sétálni tényleg, és rögtön földerül az ember, úgyhogy ezt én felírnám receptre. És be lehet jönni.
Ingyen, látogatható a kert. Legfeljebb azt szoktuk kérni, hogy telefonáljanak előtte, mert előfordul, hogy növényvédelmi permetezést csinálunk, és akkor 4 napig nem látogatható.
Dr. Baronkai Gáborral Somogyi Ágnes beszélgetett.
Ilyen séta után beülhetünk és dolgozhatunk egy hűvös műhelyben, amelyet Kéri Juli talált és ajánl a kísérletező szép kézi munkát kedvelő hallgatóknak.
A Dob utcába jöve egy nyitott üzletajtóban megláttam egy hölgyet, aki, ha jól láttam, akkor színes nemez volt a kezébe, és valami újfajta rokkánfonalat készített, szőt, nem tudom pontosan. Nem tudtam megállni, hogy ne jöjjek be. Biztosan nagyon sok, nem szakszöveget mondtam. Ha most kiegészítené, vagy kijavítaná, hogy mit is mondtam én rosszul.
De alapvetően nem mondott semmit rosszul. Tamási Teréz vagyok, ezek a boltnak a tulajdonosa és létrehozója. Én éppen egy rokkán fonok vonalat, színes gyapjúból. Ez annyiból új keletű a rokka, hogy kétpedálos, de a felépítése alapvetően ugyanolyan.
De nem az a megszokott.
Hát a nagy kerék megvan, az átételek megvannak, csak két pedál van rajta, mert sokkal könnyebb így hajtani.
Az üzletben, ahogy körbenézek, mindenhol mindenféle fonalak, szőttesek, darástörülközők, ezek itt készülnek?
Ez egy szövőde végül is. Van 5 darab szövőszék, mindenféle felvetéssel, különböző dolgokat lehet rajtuk készíteni, a vékony sáltól a roncszőnyegig, bárki bejöhet és kipróbálhatja.
És tanfolyam is van hozzá? Vagy...
Külön tanfolyam nincs, mert én itt 11-től 6 óráig itt vagyok, és alkalmazkodom. Aki, amikor ráér, akkor bejön, megbeszéljük, leül és dolgozik.
Tehát gyakorlatilag egyéni tanítás van?
Igen.
És hogy jött az ötlet?
Én évekkel ezelőtt szerettem volna megtanulni szőni, és kerestem a lehetőséget, és szerencsémre pontosan a szövőszékkészítő mester táborába kerültem. És a tábor végére úgy döntöttem, hogy ezt mindenkinek ki kell próbálni, de ahhoz, hogy én tanítsam rendesen, ahhoz nekem is meg kell először tanulnom. Úgyhogy elmentem megtanulni szőni, és azóta ez volt az álmom, ami sikerült.
De akkor nem ez a civil foglalkozása?
Nem, eredetileg kirakat rendező vagyok.
Azért annyira nincs nagyon messze.
Hát az is egy kreatív dolog, igen.
Hány éve működik ez már?
2,5 éve nyitottam.
Milyen korosztály keresi meg?
teljesen változó. Úgy látom, hogy a fiatalokat is érdekli, egyre több fiatal jön, nagyon tetszik nekik, hogy saját kezüleg készítik el a sájukat, vagy ajándékba, vagy anyukájuknak. Az idősebbeknek meg pláne tetszik, mert sok nyugdíjas is jár, hogy valami értelmes dolgot csinálnak, és nem tudják, hogy a szövés sokkal gyorsabb, mint a kötés vagy a horgolás, sokkal gyorsabban elkészíthető bármi vele.
Saját elképzelés alapján, vagy konzultálnak, hogy milyen mintát, vagy?
Mindenkivel megbeszélem, de amit ők kitalálnak, azt általában meg lehet valósítani. Én legfeljebb csak irányítom őket, hogy mit lehet, mit nem lehet, azt, amit kitaláltak, melyik szövőszékbe is, hogy lehetne jól megcsinálni. Hát a teljesen kezdők, ugye azokat meg kell tanítani először szőni, de elég gyorsan megy. Az alapokat nagyon gyorsan el lehet sajátítani.
Ezt akartam kérdezni, hogy mennyi idő, vagy mennyire nehéz megtanulni?
Nem nehéz egyáltalán, nagyon könnyű megtanulni, mert a szövőszékek itt állnak, készen befűzve, csak oda kell ülni. Én mindent előkészítek.
Ja, tehát nem egészen az elejétől kell csinálni annak, aki ide jön?
Nem, csak oda kell ülni és dolgozniuk. Tehát azok fel vannak vetve, be vannak a minták fűzve. Aki később jobban érdeklődik ez iránt, akkor elmagyarázom nekik, meg megmutatom, de szerintem úgy fogja meg az embert, hogy leül és már alkothat
gyorsan
valamit. Igen, igen. Hogyha utána tovább akar ebben foglalkozni, az egy másik kérdés. Akkor vagy elküldöm iskolába, vagy ha csak az alapokra kíváncsi, azt én is meg tudom tanítani nekik.
Elkészít valaki egy darabot, vagy akkor rendszeresen visszajár további elképzeléseit megvalósítani, vagy...
Igen, igen, egy? Nagyon sokan vannak, akik... Hát én szőnyegszövést is tanítok, van, aki arra jár, mert azt szeretné megtanulni, van, aki megtanulta a szőnyegszövést, és utána ült be a szövőszékbe, addig csak óckozott tőle, aztán beült, és azóta keresi az alkalmat. Meg most ki kéne valamit még találni, hogy még jöhessek. Szóval sok. Van, aki az egész családjának karácsonyra sálat szőtt mindenkinek.
A szőnyegszövés és a textilszövés vagy sálszövés között különbséget el tudja így mondani, vagy az csak gyakorlatban látható?
Hát inkább gyakorlatban látható, de egész más egy kilimszőnyeg elkészítése, mint egy vászonszövés. Gyönyörű dolog az is, én nagyon szeretem, de más.
Én azt hittem a szőnyegre, hogy ilyen rongyszőnyeg vagy ilyesmi, hogy...
A rongyszőnyeg az nagyon egyszerű.
Hát annak a technikája az sához képest is egész más?
Az más a felvetés, más az anyag, egész más anyaggal dolgozunk.
Azt gondolom, csak a technikai részét.
A technikai része nem olyan nagyon más a rongyszőnyegnek, de ugye létezik a nemesebb, a kilimszőnyeg, azért az annak sokkal nehezebb azt elkészíteni, azt meg kell tanulni tényleg a technikát.
És azt is van, aki csinálja?
Van. Sőt, fiúk is vannak.
Látok valami számomra érdekeset, hogy két kerék között van egy rúd, amin fonal van, és alatta egy valami keret. Ezt elmesélni, hogy mi ez?
Az az úgynevezett szalagszövő. Azért a felvetés, hogy fel van tekerve sok arra a rúdra, az azért van, hogyha oktatok, akkor ne kelljen mindig külön-külön befűzögetnem. Ebben szalagokat lehet szőni. Régen a öveket...
Ilyen szegélyeket, szekrényekből csinálják.
Hát azt nem, mert ez vastagabb. Gyapjúból is, mamutból is lehet csinálni. Nagyon szép szalagokat lehet velük gyártani. Jurtáknak csinálták, fogták össze a nemezt ezek az ilyen szalagokkal régen.
Melyen népi torokon lehet néha látni, hogy a szekrénypolc élén voltak ilyen. Színesek.
Nem láttam.
Most ez ugrott be hirtelen valahol, talán ócsán
láttam még. Úgyhogy minden, ami szövéssel kapcsolatos, azt lehet a szalagszövés, kártyaszövés.
És mindaz, ami itt az üzletben van, azt itt is készítették?
Nagy részét készítettem, igen.
Tehát amikor nincsen tanuló, hogy úgy mondjam,
akkor olyan... dolgozom. Igen, akkor dolgozom. De nagyon jó, mert én is élvezem, hogy ennyi szövőszék van, hol itt találok ki valamit, hol ott találok ki, úgyhogy... Jó dolog, én nagyon szeretem.
Menjen esnek úgy be, ahogy én belestem, vagy azért van gondolom nyitva az ajtó, hogy...
Igen, érdekes dolog itt a belvárosban egy szövőszéket meg rokkát látni. Külföldiek, akik elmennek az ajtó előtt, azok csodálkozó jönnek be, fényképezni szeretnének, természetesen körülnézhetnek. Sok külföldi jár tanulni szőni. Mondjuk én nem tudok angolul, de kézzel-lábbal meg tudom tanítani őket szőni, úgyhogy vannak már külföldi tanítványaim is.
És azt gondolom, adják tovább az üzlethírét.
Hát remélem.
Nagyon szépen köszönöm Tamási Teréznek, a belvárosi szőlőde ötletgazdájának és tulajdonosának, hogy egy kicsit bevezetett ebbe a világba minket. Kéri Júli volt a beszélgetőtárs.
És még valami, ami rendkívül fontos. Barátságos óradíjért és alapanyagárért bárki kipróbálhatja magát.
Elárulhatom, hogy e népzene a következő helyszínre, Málta szigetére vezet, ahová Torda Judit kalauzol el bennünket.
Szinte nincs olyan ember, aki ne szeretne világot látni, ne szeretne utazni, megismerni idegen országokat, embereket, tájakat, de azt mondják, hogy igazán azt tudja a legjobban megismerni egy-egy ország életét, aki ott is él. Ilyen szerencsés Major Árvácska.
Jó néhány éve idegenvezetőként dolgozom.
Keveset tudok, én legalábbis keveset tudok Máltáról. Egyáltalán hol is helyezkedik el?
Igen, vannak dolgok, amit tudom, mert rögtön beugrannak a Máltai rovagok, de tudjuk, hogy szigetország. Tudjuk, hogy kicsi, de mégis ha azt mondom, hogy egész Málta a három szigetével együtt, fele akkora, mint Budapest. Ezen a területen él 400 ezer ember. Ami most ez is nagy sztereotíp, hogy egy nyitott történelmi képeskönyv Málta, de tényleg fantasztikus, hogy áll össze Máltán a világ történelme.
Mert hogy Európa és Afrika között, ugye a földközi-tenger közepe táján helyezkedik el, hát és azért átvonult rajta egy-két vihar, történelmi vihar.
Ráadásul a két világ, tehát Afrika és Európa, kelet és kvázi a nyugat között máig. Ettől aztán az egész máltai kultúra egy ilyen vegyes, vagy inkább minden pillanatában önmagának ellentmondó, tehát megtalálod a keleti kényelmet, de ugyanakkor minden, amit elét tesznek, ahogy elét teszik, azért az európai is.
Milyenek a máltai emberek?
Hát én azt mondtam végig a finnyeimnek, hogy aki szembe jön veled, és kedvesen mosolyog, az a máltai. Eredetileg a mai Szicília területéről mentek át, hogy nem úsztak csónakkal az első lakosok. Ők építették az első ős templomokat, kőtemplomokat, vagy szent helyeket. Stonehenge előtt és az egyiptomi piramisok előtt építették. Szóval azok az ősi szentélyek, ezek körülbelül innen nézve 6000 évvel ezelőtt, 5500 évvel ezelőtt. Igen, és körülbelül 1000 évig építették a különböző nagyságúakat. Amikor mesélek a finneknek róla, mutatom, hogy csak kérdőjelek vannak a feliratokon is, mert a tudósok maguk is kérdőjelekkel dolgoznak, hogy kik építették, hogy építették, miért építették, és hova tűntek ezek az emberek el. Azokból a kő munkaeszközökből következtetnek, amik keményebbek voltak, mint a Máltán máig található mészkő, és Máltán nem volt megtalálható ez a keményebb érckő, tehát, mint mostanában találtak Szicília területén, tehát ebből feltételezik, hogy onnan hozták magukkal azokat a kemény köveket, amit pattintottak, és amivel csiszolták ezeket a hatalmas kőtáblákat.
Ős kultúra.
Stonehenge szintű nagyságú táblák vannak, hogy hozták. tulajdonképpen egy kis kocsit alkottak, és gömbölyű köveket raktak alá, és úgy hozták, úgy hozták végig, de csak, ez csak egy, tehát ez a 6000 évvel ezelőtt. Képesek voltak mindenkitől tanulni, tehát jöttek a szicíliaiak, tőlük megtanult az ott élők, ez a templomépítés, jöttek a főniciaiak, tőlük a kereskedelmet, a hajózást, jöttek a kártágóiak, tőlük talán a harcászatot, jöttek a normannok, vannak normann jellegű épületek. Persze közben itt is volt földrengés 1693-ban, ami az addig lévő épületeket részben elpusztította. Jöttek az arabok. Máig a máltai kézművesség az arab, akár az üveg, akár a kerámia, mind az arab világra épülnek, és maguk a beszédstílusuk is, maga az a máltai nyelv arab gyökere.
Azt nem tudtam, hogy máltai nyelv, külön máltai nyelv van.
Én sem.
Beszélik is ezt?
Beszélik, és nagyon büszkék rá.
Ezért. 400 ezer embernek van egy külön nyelve. Milyenek az emberek, és milyen a napi élet?
Tehát a máltai emberek déliek, bár ők nagyon szeretik európaiaknak tudni magukat. Az olasz hatás nagyon erős volt az angol hatás, hát 161 évig voltak, 1800-tól 1964-ig az angolok.
Angol gyarmat volt?
Igen.
Málta?
Protektorátus. Nem teljesen gyarmat, de protektorátus. Tulajdonképpen egy ideig az olasz pártiak és az angol lománok harcoltak egymással a politikai életben is, és tulajdonképpen az angolok győztek, és így lett, és máig az angol a másik hivatalos nyelv.
Ez egy stratégiai központnak számít tulajdonképpen Málta?
Nagyon fontos volt. Fontos, például a második világháborúban, mindig is, de a második világ a legnagyobb csaták. Tulajdonképpen egy évvel hosszabbította meg a máltai szembeszállás az olasz és a német csapatok vonulását Afrika felé. Andalúz és spanyolokra, tehát kicsit arab hatású embereknek tűnnek, alacsonyabb, kicsit tömzsik, feketék, de hát ez nagyon általános ez a kép, természetesen, és elnagyult is, és tényleg jókedvűek. Szóval olyan örömet, ahogy ők megélik az élet minden pillanatát, nem is túl gazdagon. Szerintem
tehát nem az anyagi jólétükön
függ ez,
hanem a mentalitáson.
Mi, akik azt hiszük, vagy szeretjük hirdetni, hogy mennyire katolikusok vagyunk, hát elszégyelhetjük magunkat, amikor látjuk a máltaiakat. Ugye kettős gyökerű a katolikusságuk, az egyik Pálhoz vissza idő számításunk után, ez a 68-ból, Krisztus után, amikor is ugye Pált fölrendelik Rómába, aztán ott lesz a sorsa a mártiromság, de még nem Szent Pálként, csak Pálként Lukáccsal és másik 300 emberrel hajózik el Málta mellett, és ott éri egy hajószerencsétlenség, kiúsznak a part, és a máltaiak nagy figyelemmel, vendégszeretettel fogadják a páli hatást, tehát a 3 hónap alatt, amíg Pál Máltán tartózkodik, megtéríti a máltaiakat. És a következő ugye a jobban ismert lovagok, akik Jeruzsálemben alapítatott a rend, és elsősorban a betegápoló rend volt, egyrészt a jeruzsálemi háború idején, de tulajdonképpen a zarándoklatokat is segítendő, mint hogy ma is, ha valaki megy a zarándokútra, kellenek szállások, és kellenek alapvető ellátások, és ezt vállalták a lovagok. De aztán kizavarták őket Jeruzsálemből a muszlimok, és akkor elindultak egy 200 éves útjukra, Szirakúza és végül Rodoszon telepedtek meg, majd a történet szerint Málta akkori uralkodója, a spanyol Alfonsz király felajánlotta nekik Máltát egy sólyom fejében, úgyhogy minden évben egy sólymot kellett adniuk a spanyol királynak, de nem kisebb feladattal, hogy védjék meg Máltát, Európát és a római katolicizmust az araboktól és a muszlimoktól, illetve hát a muszlimoktól, akik főleg a törökök voltak.
És akkor ott telepedtek le Máltán,
így lettek igen, máltai lovagok? Így lettek aztán, szóval eredetileg Johannita lovagok, ma máltai lovagok néven ismerjük ezt a bizonyos nyolcszögletű máltai keresztjüket. A feladatuk volt alapvetően a saját szállásukat megépíteni. Hát a finneknek mondom, hogy mökki, a mökki egy kis hétvégi házat jelent, de ezek paloták. Szóval ma a legkomolyabb máltai intézmények, a miniszterelnöki hivatal és a köztársaság elnöki palota ezekben a palotákban. 1500-as évek másik felében Valletta az akkori világ első városa, amit teljesen tervek szerint építettek.
Ez a főváros.
Ez a főváros. De stratégiailag fontos volt, és tulajdonképpen, ha mi azt mondjuk magyarok, hogy mi védtük Európát a törököktől, mi is védtük, de igazából az egyik legfontosabb ütközőpont Málta volt. Napóleon megjelenik a hadseregével éppen csak elmenőben Máltán Egyiptom felé, akkor 6 nap alatt rakja ki a lovakok szűrét. Annyit tudnak vinni, amit össze tudnak kapni, tehát mindent ott hagynak, gyakorlatilag a máltai állami, ma már minden, ami a lovagoké volt.
Ha össze kellene foglalni egy mondatba, hogy milyen az élet Máltán?
Békés, nyugodt.
Szobában, ahol az édesanyja képe van a falon, a jobb oldali sarokban, ott állt az ágy, amelyben a költő született, ezt most a hátulsó szobába állították ki. De amikor Ady Lőrinc a Szilágyságból, Lompértről Érmincentre jött földet vásárolni, és feleségül vette a 16 éves pásztor Máriát, a ház mindössze csak az első szobából és a konyhából állt, ezt az 1700-as évek közepe táján építették, és Ady édesanyja örökölte az anyai nagybátyától, Kabai Gábortól és annak feleségétől, akik 5 éves korától fogva nevelték, nem voltak gyerekeik, és az elárvult pásztor gyerekek közül ezt a legkisebbet magukhoz vették, és mint mondtam, 16 évesen adták hozzá Ady Lőrinchez, és az 1880-as évek első felében már Ady Lőrinc egészítette ki a házat a hátulsó szobával, és mint itt az ajtóval szembeni korabeli képen látható, hogy nyári konyha is tartozott a házhoz, ott volt a kemence, mert hogy Adyék már ezzel a vaskályhával használták, ezt nász ajándékba kapták valami távolabbi rokonoktól, és ez volt az első vaskályha a faluban. Ezek között a bútorok között élt az Ady család, és egész 1908-ig használták ezt a házat, ami azt jelenti, hogy Ady Endre 31 éves volt, amikor fölköltözött a család a másik házba. 1907-ben kezdte el építeni Ady Lőrinc, és már 8-ba föl is költöztek. A konyha, az ebédlő, Ady Lajos és Ady Endre szobája, így volt a másik ház beosztva, majd innen oldalról, ahogy bemegyünk, így következnek egymás után. 1908-ban aztán mindjárt kapott az alkalmon Ady, hogy ne a nádfederes házikóba kelljen hozni Léda asszonyt, és elhozta bemutatni a családnak, és bemutatni a papa 72 holdas birtokát, amelyen gazdálkodott. És ennek a pár napnak az itt léte emlékéül született többek között a Séta a bőrcső helyem körül című verse. Látogatóval a családnál 1917-ben járt utoljára a feleségével, a Bonca Bertával, Csinszkával. Balatonról érkeztek ide, így mint ahogy most önök is május végén, június elején 10-12 napot töltöttek itt, innen Csúcsára, aztán pedig Budapestre költöztek, és aztán Ady többet a betegsége nem engedte, hogy hazalátogasson. 1919-ben Budapesten érte a halál, és a Kerepesi úti temetőben temették el. A család, a testvér és annak felesége és a háború miatt Érmincenten tartózkodtak, így aztán az Ady család a temetése nem, csak később a sírhoz tudott felutazni. A ház homlokzatán elől van egy szobor, 1935-ben Ady édesanyjának a jelenlétében a Szigligeti Társaság avatta, és Sebő Zoltán nagyváradi szobrászművész alkotása, míg a másik ház homlokzatán lévő emléktáblát 1924-ben az erdélyi magyarok kérésére Kós Károly készítette, és az ő utasításai alapján helyezték el ott a másik háznak a homlokzatán. Ő is itt volt az alkalommal Érmincenten. 1957-ben nyitották meg először a múzeumot, és 2014-ben nyitottuk meg újban, egy másfél éves felújítás után, ezt tetszenek most látni. Azokon a panókon, amik itt vannak a falon, többnyire Adinak az írásaiból lévő idézetek, részletek vannak, érdemes őket elolvasni. Kérdés van, ezt akkor válaszolok. Ha tudom,
természetesen.
Szilágyi Enikő.
Köszönöm szépen.
Ez itt a Bence, látod-e? Szelíd, széles domb, s mél a lanka. Tán klastrom állt itt egykoron. Bence nap éjjén köttorony fehérlik, s kong süllyed harangja. Ez itt az ér, a mi folyónk, ős dicsőségű krasznárok. Most száraz, szomorú, repett, asszonyom, tépjek-e neked medréből egy-két holdvirágot? Ez itt a kótó. Volt falu. Elsüllyedt vagy turk hordadulta. Csupa legendák és jelek. Itt akartam járni veled. És most gyerünk be a falunkba. Ez itt a falu. Az én falum. Innen jöttem, és ide térek. Mind szentnek hívják, hasztalan, mert minden gonosz rajta van. S itt jaj, átkos, folytó az élet. Ez itt pedig magam vagyok. Régi tüzek fekete üszke. S fölöttünk végzett szél fütyöl. Szaladj tőlem, átkozz, gyűlölj, avagy légy rám újongva büszke.
Ezzel a sétával elköszönnek az adás munkatársai, Kér Júli, Magyar Ádám technikai tanácsadó, Somogyi Ágnes, Torda Judit. A műsort Ámen Zsóka szerkesztette, vezette Béki Zoltán. Adásunkat két hét múlva ugyanebben az időpontban meghallgathatják a Civil Rádió FM.98 vagy a civilradio.hu vagy az idosbaratújbuda.hu honlapokon. Viszont hallásra egy hónap múlva.